No, Zsidók 12. Túl vagyunk egy nagy fejezeten, a Zsidók 11-en. És itt a Zsidók levelének a végén a 11-12-13. Fejezet, ez mint egy egységet képez. Az első 10 fejezet ez olyan, azt mondhatnánk rá, hogy elméleti. Nagyon jó fejezetek, nagyon fontos fejezetek, de nem érne semmit, hogyha nem tudnánk, hogy hogyan alkalmazzuk. És erről szólnak a 11-12-13. Fejezetek. A 11 ugye az a hit csarnok, ahol megnéztünk emberek életét, akik előttünk éltek, akiknek az élete példa lehet előttünk, mert ők elhitték azt, amit Isten mond magáról, és elhitték, hogy amit mond, az igaz. És az ő életük mint egy példa itt van a hit csarnokában. A 12. fejezet az a reménységnek a fejezete. Majd látjuk azt a bölcsességet, ami abban rejlik, hogyha valaki a reménységre néz, vagy a reménységhez ragaszkodik. És a 13. fejezet az pedig a szeretetnek az útja. A hit, remény, szeretet. Ez az utolsó három fejezet, nagyon gyakorlati. Remélem nem rontom el, hogy az is marad nektek. És olyan üzenet, amit alkalmazhatunk, ami gyakorlatias. Nézzétek meg, az első két verset fogjuk ma venni, nem visszük túlzásba, de remélem, hogy tartalmas üzenet lesz. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, így kezdődött a 11. fejezet, 12. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzője és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Úgy kezdődik ez a fejezet, hogy ezért tehát. Ez egyből hozzákapcsolja a mostani üzenetet a korábbihoz. Ezért tehát. Valami konklúziót fogunk hallani. Összefoglalja nekünk a szerző azt, amit eddig hallottunk a Zsidó 11-ből. A hitben való járásról. Ezért tehát. Ha az igét olvasod, találkozol ilyen kifejezésekkel, hogy ezért, tehát, mert, így, ellenben. Nagyon fontos, rövid szavak, mint a de, vagy így. Ezek mind ilyen szerkezeti egységeket mutatnak meg, hogy mi mivel fog össze, és azért vannak így, mert a mi igénk az, a mi Bibliánk az élő és ható, és az életről szól, nem csak elvekről, hanem gyakorlatilag, hogy hogyan éljük a mi keresztény életünket, és most az jön a Zsidó 11 után, hogy hogyan kell ezt a hitet megélni? Annyit hallottunk a hitről, ez mit jelent számunkra? Erről szólt ez a két vers, amit fölolvastam. Itt vannak ezek a hősök a hit csarnokából, de mit kezdjünk velük? Pár dolgot meg fogunk nézni ma, ami konkrét utasítás, egy konkrét alkalmazás lehet. Az egyik, amit itt látunk az első vers elején, ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, és folytatódik a mondat, de álljunk meg itt. A bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül minket, mondja a szerző. Ismerjük fel ezt, hogy ennyi bizonyság van körülöttünk. Sokan úgy értelmezik ezt az igeverset szabadon, tehát sok kommentát elolvashatsz különböző magyarázatokkal. El is árulom, hogy én nem értek egyet ezzel, de valaki azt mondja, hogy miközben mi éljük a keresztény életünket, és a hit útján járunk, és benne vagyunk a küzdelmeinkben, meg a keresztény élet nehézségeiben néha, akkor a lelki világban emberek vesznek körül minket, akik figyelnek minket. És szurkolnak nekünk. Ők nekünk drukkolnak. Ugye, valaki így magyarázza ezt, hogy ülök az íróasztalomnál, és csinálom a bibliórát, és ott ül mellettem Mózes, és drukkol nekem. Hajrá, Tamás! Jó, most egy kicsit ironikusan fogalmazom meg, de valaki így értelmezi ezt a verset. Vagy valaki más úgy fogalmazott, hogy fussuk meg az előttünk lévő pályát, ezt is mondja ez az igevers, hogy mint egy versenyfutásban vagyunk mi keresztények, és mint aki a stadionban fut ugye verseny, akkor a nézőtéren ott ülnek szurkolók, vagy ott ülnek emberek, akik azért drukkolnak, hogy ő be tudja fejezni a versenyt. És az előttünk futott emberek, akik már megjárták a hit útját, akikről beszéltünk a Zsidó 11-ben, és még sokan mások, ők azok, akik a lelátón ülnek, és figyelik a mi életünket, és drukkolnak nekünk. Ha így gondolod, szíved rajta. Én nem így gondolom. Én azt gondolom egyébként, ha valaki fönn van a mennyben, akkor nem azzal foglalkozik, ami itt van lenne a földön. Ha én ott leszek Jézus előtt, én azt gondolom, hogy vele fogok foglalkozni, hiszen olyan gyönyörű, hogy nem lehet levenni róla a szemünket. Azt mondja az ige a jelenések könyvéből, hogy, hogy aki fönn van az ét nappal téve dicséri őt, és énekel neki, és az élete az őről a szóló dicsőítés. Én nem hiszem, hogy rólunk szólna még ott is. Minket néznének, én nem vagyok olyan érdekes. Te se. De! Mit jelent akkor ez az igevers? Szerintem ezt jelenti. A bizonságtévőknek egy fellegevesz körül minket. Ez azt jelenti, hogy körülöttünk vannak azok a példák, vagy azok az életek, amikről itt olvastunk. Egy bizonyos helyzetben fölismerhetem, hogy hoppá, valaki már megélte ugyanezt a helyzetet. Olvastam a Bibliában, vagy hallottam róla. Az ő bizonysága előttem van. Én tudom, hogy ő megállt ebben a kísértésben. Vagy ő ebben a próbában kiállta a hit próbáját. Mert az ő bizonságaik itt vannak körülöttünk. A Biblia rengeteg példát hoz fel, és sok keresztény élt már előttünk a hit útján. Szinte körülvesznek minket ezek a bizonságtételek. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább erről szól. Az Ószövetségben sehol nem látunk, az egész igében nem látunk erre példát, hogy a bizonságtevőknek az lenne a szerepe, hogy valahol csak állnak és figyelnek. Tehát ahol ez a szó szerepel, sose ilyen szerepben állt. Hogy valaki csak áll és így néz. Mint ahogy néhányan értelmezik ezt az igeverset. Szerintem az ő bizonyságuk az, ami itt körülöttünk van, és tudhatjuk, hogy ők hogy éltek. Erről szól ez az igevers, legalábbis szerintem. Ugye mondja is a Zsidó 11, hogy láttuk őket az ő megpróbáltatásaikban, az ő megszégyenítéseikben, a betegségeikben, hajótörésben, üldözésben, börtönben. Láttuk az ő életüket, itt van a kezünkben leírva. És az ő életüket, mint egy példa tarthatjuk magunk előtt. Felismerhetjük, hogy a bizonságtevőknek egy egész fellege vesz minket körül. Az egyik csapdája az ördögnek, amit nagyon szeret használni, hogy elhiteti veled, vagy velem, hogy csak mi vagyunk ebben a próbában. Hát, senki más nem illi azt meg, mint te. Te vagy az első. Te vagy az egyetlen. És nem tudsz senkire nézni, aki ezt már kiállta. Tehát ez nem igaz. Ezért mondja az ige, hogy egy bizonságtevőknek egy fellege vesz körül, akik azt mondhatnák nekünk, hogy Tamás, én pontosan tudom, hogy te mibe vagy, és én átmentem ezen úgy, hogy bíztam Istenben. És nem lehet kifogásom ma, hogy miért ne a hitet válassza, miért ne a bizalmat. Ez nagyon sokat segít. Az úttörő munka az nagyon nehéz. Valamiben először menni, de mi ezen az úton, amin járunk a hitben, nem mi vagyunk először. Nem mi vagyunk az úttörői. Jártak előttünk, akiknek az élete példa. Emlékezhetünk Mózesre, Noéra, Illésre, sorolhatnám. Jakab azt mondja Illésről, apropó, a nagy prófétáról, hogy olyan volt, mint mi. Ugyanolyan volt, mint mi. Ezt szó szerint így mondja a Jakab levele. És utána egyből azt mondja, hogy de buzgón imádkozott, és 3,5 évig nem volt eső. Én az ugyanolyan, mint míg már eljutottam. Szárazságért még nem imádkoztam így. De ugyanolyan, mint mi. Az egyik történetben azt olvassuk Illésről, hogy legyőzött 450 Bál prófétát. Meghaltak mind. És állt Illés Istenért. A következő fejezet meg arról szól, hogy Illés fut az életért, mert egy nő ijeszgette. Egy asszony. És Illés menekül, és panaszkodik Istennek, hogy Uram, nagy bajban vagy. Én vagyok az egyetlen prófétád, és nekem is végem van. Egyszer fent, egyszer lent. És ugyanolyan volt, mint mi. De mégis az élete példa lehet előttünk, hogy állt a hitben. A második dolog, ami konkrét alkalmazás, ez az első is alkalmazás, hogy nézzünk előttünk lévő példákat. A másik, az is itt van ebben a versben. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Egy versenyfutásban vagyunk. Szerettek futni. Tőle egy kicsit távol áll ez a sport. Nehezen árulom el, igaz? Mi ez a mosoly? Versenyfutáson vagyunk. Úgy fogalmaz az ige, hogy lelki versenyfutáson. És amikor valaki futásban vesz részt, akkor minél kevesebb súlyt fog vinni magával. Én még sosem láttam maratoni futót egy hátizsákkal, túra hátizsákkal, hálózsákkal futni magán az olimpián. hanem megkeresik a lehető legkönnyebb anyagból készült ruhákat, azt veszik föl, és úgy futnak, hogy ne legyen rajtuk súly, csak amennyi éppen kell. Az ókori olimpiákon, ma már ez nem jó alkalmazás, hanem mesztelenül futottak, csak férfiak voltak a stadionban. Hogy ne legyen rajtuk súly. És azt mondja itt az ige, hogy miközben ezt a futást futjuk, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Mit jelent ez a teher? Én nem gondolom, hogy ezek bűnök lennének. Mert utána mondja is az ige, hogy minden ránk nehezedő terhet, és minket megkörnyékező bűnt. Tehát arról majd később fogunk beszélni. Itt most terhekről van szó, de akkor mit jelent? Ne gondolj feltétlenül rossz dolgokra. Itt csak terhekről vannak szó, ami lehet jó dolog is, de leterheli az életünket. Lassít minket a futásban. Olyan dolgokra gondolhatunk itt, amik lassítanak minket. Lehet az elfoglaltság, szokás, dolgok, cuccok, hobbi, bármi, majd rád bízom, hogy ez mi lesz, ami lassít minket, lassít engem abban, hogy a legjobbamat adjam Jézusnak. Én nagyon szeretem nézni a focit, a Bajnokok Ligáját, és néha úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez nem jó dolog. Én nem, ahogy olvasom ezt az igeverset, úgy miközben készültem, eszembe jutott, hogy lehet, hogy erre gondol is nem. Nézem a meccset, és nem kéne, közben is mondjuk bibliórára kéne készülnem. Én nem hiszem, hogy ez ilyen bűntudaton keresztül megy. De néha a Szentlélek konkrétan megmutat dolgokat, ami teszünk, nem feltétlenül rossz dolgokat. Focit nézni nem feltétlenül rossz dolog. De a Szentlélek kijelent dolgokat, ami rámutat, hogy ez az, ami lassít téged. És akkor alkudozom a Szentlélekkel, hogy majd imádkozom a keresztény focistákért, miközben nézem a focimeccset. Jó, Uram? Hadd nézzem meg. Nem. Nem vagyok ilyen szent. Nem feltétlenül rossz dolgok ezek. Dolgok, amik csak lassítanak minket, amik visszafognak minket abban, hogy gyorsan fussunk. Én nem ítélhetem meg a te életedben, hogy mik ezek. Én nem tudom megítélni, sőt nem is szabad megítélnem, hogy a te életedben mik ezek a terhek. Lehet, hogy valami számomra rendben van, de ugyanaz a dolog számodra viszont terhet jelentene, vagy fordítva, vagy függőséget. Az én dolgom, hogy én a saját életemet megvizsgáljam, de erre kérlek, hogy ti is a sajátotokat, hogy mi az, amit a Szentlélek már így kijelentett, amiben érzem, hogy ez egy jó dolog, de nem kéne helyet hagyni az életemben ennek. Mik azok, amik lassítanak engem abban, hogy a legjobbamat adjam Jézusnak? Azt mondja nekünk ez a levél, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Én azt szeretném nektek mondani ebben, hogy ezzel kapcsolatban, hogy sose engedjétek, hogy egy külső kényszerből legyen ez. Hogy valamit így le kell tennetek. Mert hogyha nincs benne meggyőződés a szívünkben, akkor a törvény alá tesszük magunkat. Azért csinálom, mert Tamás mondta, de nem értek vele egyet. Nekünk van egy apukánk, aki az ő lelkét nekünk adta, és ő az ő törvényét a szívünkbe írja. Már nem kőtáblára, nem a Tamás száján keresztül adja a tiédbe, hanem a szívünkre írja. Mik azok a dolgok, amiket a Szentlélek mostanában a szívedre ír, amivel kapcsolatban már így szólt? Hogy esetleg tedd félre. Engedd, hogy lemetszem én azt. Érdemes átgondolni, hogy hogyan használjuk az időnket. Mi az, ami sok időt elvesz tőlünk? Én felismerem azt, hogy rengeteg dolgom van. Amikor elköltöztem a bibliaiskolából, akkor két dobozba belefért az életem. Az egyikben volt egy számítógép, a másikban meg a ruháim. Így jöttem el a bibliaiskolából, aztán megházasodtam. Leköltöztünk egy albérletbe, ami nem volt túl nagy. Azóta vettünk egy házat, megszületett a Márkó, jöttek a gyerekek sorban, és amikor beköltöztünk ebbe a házba, akkor úgy néztem, hogy hát ez hatalmas. Hát itt annyi szoba van, ma már helyhiánnyal küzdünk. Nyáron meg kellett, hogy csináljam a padlást, hogy elférjenek a cuccaink. Tele vagyunk cuccal. Rengeteg cuccal, és Ma, ha költözni kéne, akkor utána kéne néznem, hogy egy nyerges vontató be tudna állni az utcánkba. Két dobozról indultam. És ezek a dolgok, azok a dolgok, amivel körülvesszük magunkat, ezek lassítanak. Nem feltétlenül rossz dolgok, de a sok dolog az lassít. Én azért szeretem nagyon az adakozó napot, nem csak azért, mert megállhatunk mást, ez áldás nekünk is, hogy adhatunk. Mert rengeteg dolgom van, amit nem használok, és az valakinek áldás, akkor úgy legyen. Hallottam egy embert, aki sokat költözött, és amikor elköltözött, mindig berakták a dolgaikat dobozokba, de egy idő után már nem írta rá, hogy mi van benne. És ha azt a csomagot még a következő költözés előtt is kibontatlanul találta, akkor kíméletlenül megszabadult tőle. Nem írta rá, hogy mi van rajta, mert akkor lehet, hogy azt mondja, nem, az még kell. De így, hogy nem tudta, hogy mi van benne, és tudta, hogy amióta itt lakik, nem volt rá szüksége, akkor valószínűleg arra egyáltalán nincs szüksége. És kidobta. A sok dolog az lassít minket. De én azt gondolom, hogy ez az igevers nem csak dolgokról szól, hanem sokkal inkább lelki terhekről, amik lassítanak minket. Akár szokások, akár hobbik, akár elkötelezettségek. Én azt szeretném, hogy mindannyian gyorsabban tudjunk futni. És úgy nem lehet futni, hogy egy horgonyt húzunk magunk után, vagy akár többet is. Én nem tudom megítélni a te terheidet. De én arra kérlek, hogy te tedd a sajátodat. Én is a magamét. A harmadik dolog, amit itt mond nekünk, ugye az első, hogy nézzünk föl, nézzünk a bizonságtevőkre. A második, az tegyük le a ránk nehezedő terhet. A harmadik, hogy a minket megkörnyékező bűnt is tegyük le. A minket megkörnyékező bűnt. Ez egy érdekes szó, mert csak itt van a Bibliában. Minket megkörnyékező bűn. Ezek olyan dolgok, amik ránk ragadnak, amik így belénk kapaszkodnak. Mint ahogy elmész egy bogáncs kóró mellett, és így beléd tapad. Na, ilyen dolgokról beszél az ige. És én elsősorban nem, szerintem itt nem nagy bűnökről van szó. Nem a klasszikus nagy bűnökről, hanem a kis bűnökről. Amik úgy vannak ott az életünkben, hogy azt mondjuk, hát ez, na jó, hát ott van, de nem zavar sok vizet. Nem érint mást. Hát maradhat még egy kicsit. Kicsit játszod azon vele, hát... És vannak ilyen dolgok az életünkben, amik bizony kárt okoznak. A nagy bűnökkel szemben nincs kétségünk. Úrám, ettől meg akarok szabadulni, ezt le akarom tenni, kérlek segíts, és küzdünk ellene. De vajon a kis bűnök is így állnak előttünk? És azt gondolom, hogy ez az, amik sokkal jobban ragadnak ránk. És azt mondja itt nekünk az ige, hogy ezeknek menniük kell. Le kell tennünk ezeket. Hogy alkalmas eszközei lehessünk az Úrnak. Ha azt mondanád nekem ma, hogy jaj Tamás, hát itt van ez a bűn, ott horgonyoz az életemben, de nem sok vizet zavar, nem sok kárt okoz. Hadd mondjam, hogy nincs így. Mert te nem ugyanaz az ember lennél, anélkül a bűn nélkül. Hanem egy sokkal istenfélőbb, egy sokkal alkalmasabb ember Isten eszközeként, és megáldana minket az életed jobban. Nekünk kárt okoz az, hogyha a te életedben ott van ez, és fordítva, az én kicsi rejtegetett bűneim nektek kárt okoznak. Tegyük le ezeket a minket megkörnyékező bűnöket, mondja itt is az ige nekünk. Inkább legyen 10-20-szal több olyan ember, akiknek a szíve ég Jézusért, akik nem kötnek kompromisszumot, akik odaszántak az Úrnak, itt közöttünk, ilyen bűnök nélkül. Uram, ilyenekre van szükségünk. Körülvesznek minket bizonyságok, akik előttünk járnak, az ő örökségükkel járhatunk. Tanulhatunk tőlük, ugyanazokkal a tendenciákkal éltek minni, ugyanazokkal a gyengeségekkel. Megnézhetjük az ő életüket. A másik, hogy letehetjük a ránk nehezedő terheket, horgonyok, amik lassítanak minket. A harmadik, bűnök, amik minket megkörnyékeznek. Ne játszunk velük. És itt a negyedik, álhatatosan fussuk meg az előttünk lévő pályát. Álhatatosan fussuk meg az előttünk lévő pályát. Ugye mondtam, hogy ez egy versenyfutás. Hogyha láttál már mondjuk 400 méteres futást stadionban, akkor tudod, hogy mindenkinek ki van jelölve egy pályája. Két fehér vonal között kell futnia, amiből nem térhet el. Nem térhet ki, különben kizárják a versenyből. És nem a kizáráson van a hangsúly, nem ezt akarom hangsúlyozni, hanem hogy mondja itt az ige, hogy előttünk van egy pálya. Ezen kell nekünk futni. Ez a mi versenyünk. Amikor beszél az ige ilyen versenyfutásról, akkor mi nem egymás ellen versenyzünk. Nekem nem a Bögér Tomit kell legyőznem, nem a Norbit. Nem ellenük versenyzek, és akkor megdicséri Isten, jaj, de jó, még a Norbit is legyőzte. Norbit nagyon szeretném kipécézni magamnak. De ő tényleg szeretném legyőzni, nem? Azt mondja itt az ige, hogy fussuk meg az előttünk lévő pályát. Maradjunk meg a saját versenypályánkon. Amit Isten nekünk készített. Nem valaki másnak, azt Isten nekünk készítette. Én néha nagyon szeretek más emberek versenypályával foglalkozni. De nekünk milyen könnyű. Hogy nézd, Uram, hogy mennyire nem csinál semmit. És én. Azt mondja az ige, hogy van egy versenypálya, amit Isten nekem készített. És azon kell futnom. És nem az a foglalkozni, hogy másnak mi a versenypályája. A 139. Zsoltár mondja ezt, Dávid írja így, hogy Uram, előtted minden napon meg volt írva. Te megírtad az életem napjait előre. Azt mondja az Efézusi levél, Pál így írja, hogy előre elkészített jó cselekedetekben járat. Már az idők kezdete előtt Isten kitalálta, hogy én, Gémes Tamás, milyen jó cselekedetekben járhassak, amit nekem készített, hogy azokban járjak. És ugyanúgy nektek is. Előre elkészített jó cselekedetekben. Így írja Pál az Apcsel 20-ban. Apcsel 20, 24. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Pál felismerte, hogy Isten az ő életére készített egy tervet, az ő életére van egy pályája, ami senki máséval nem egyezik, ez csak is Pálnak szól, és ugyanígy van neked is egy. És azt mondja az ige, hogy fussuk meg ezt a pályát álhatatosan. Az előttünk lévő pályát, amit Isten előttünk kijelölt azokkal a fehér vonalakkal. Én nem másokkal kell, hogy versenyezek, hanem saját magammal. Nagyon szeretünk, inkább így mondom, nagyon szeretek mások miatt panaszkodni. Hogy bezzeg ő, vagy miatta, vagy hogy miért nem, bezzeg én, és folytathatnánk, vannak ilyen mondataink. De nem ezzel kell foglalkoznom, hanem az előttem lévő pályával. Nem valaki más ellen futok, hanem magam ellen. Én a saját testemet szeretném hátrahagyni, és a lélekben menni. Amíg ha én elindulnék a maratonon, ami egy égi csoda lenne, nem azért indulnék, hogy nyerjek, mert tudom, hogy semmi esélyem nincs. És általában az ilyen nagy maratoni futásoknál, ahol látjátok, hogy tízezrek futnak, a többségük nem azért fut, hogy első legyen, hanem azért, mert ők végig akarnak futni. Le akarják futni azt a távot, és tudják, hogy az utolsó kilométereken vonszolni fogják magukat, de ők végig akarnak menni, le akarják győzni magukat. És erről szól a mi keresztény futásunk. Nem, hogy én legyek itt a legtöbb gyümölcsöt termő közöttetek. Ezeket nem én döntöm el, hanem hogy amit Isten elém kijelölt, abban hűséges legyek. Azt mondja az 1 Korintus 4, hogy mi sáfárok vagyunk, akire Isten dolgokat rábízott, és a sáfároktól elsősorban azt követeltetik meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. Az lesz az én életem sikere, hogyha azokban a dolgokban, amit Isten rám bízott, hűséges leszek. Nem, hogy valamivel többet érek el, vagy valakinél többet érek el. Azt mondja az ige, hogy Isten bizonyos emberekre ennyit bíz, bizonyos emberekre ennyit bíz. Valakire kevesebbet, valakire többet. Te fuss a saját pályádon, én meg futok a sajátomon. De azt, amit Isten néz, hogy hűségesek vagyunk-e abban, amit ránk bízott. Ettől függ a jutalom mértéke. Ha arra gondolunk, hogy Isten meg fog minket jutalmazni, akkor biztosan úgy gondolunk rá, hogy mondjuk Billy Graham, hát ő aztán rengeteg jutalmat fog kapni. Hát nem, hát hány embert ért meg rajta keresztül? Micsoda ember? Pedig lehet, hogy a mennyben lesz majd egy nagymama, aki több jutalmat kap, mint Billy Graham, mert ő a keresztény nagymamaságban hűségesebb volt, mint Billy Graham a pulpitusnál. Ő hűségesebben futotta meg az előtte lévő pályát. És amikor azt mondják majd a mennyben, és a fő jutalmat kapja, és mind várjuk Billy Grahamet, akkor előlép egy nagymama. Őt kapja ezt a jutalmat. Mi az a pálya, amit Isten eléd tett? És annak az abban való hűséget keresi Isten. Azt mondja az ige, hogy ha befogadtok egy prófétát, a proféták azok nagyon különleges emberek, ha befogadtok egy prófétát, akkor a prófétának való jutalmat kapjátok. Hoppá. De hát ő sokkal több dolgot tesz. De látjátok, hogy Isten hogyan méri? Valakit elhív prófétának, valakit meg elhív arra, hogy fogadja be azt a prófétát. És Isten mind a kettőt ugyanúgy jutalmazza meg. Hol a pálya előttetek? Mi van most a kezedben, amit Isten rád bízott? Emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus mond egy példázatot a talentumokról, hogy valakire öt, valakire egy, valakire kettő, valakire egy talentumot bízott. Valakire többet, valakire kevesebbet. És az alapján ítélte meg őket a munkájuk végén, hogy milyen hűségesek voltak azon a mennyiségen, amit kaptak. Nem azon, amit nem kaptak. Akinek ötöt adott, azon ötön kellett hűséget mutatnia. Valaki kettőt, azon, valaki egyet. Isten nem ítél meg az alapján, amit nem adott a kezünkbe. Nem számoltat el azzal. De ami most a kezünkben van, azzal elszámoltat. Milyen ajándékot bízott rád? Milyen talentum van most a kezedben? Milyen lehetőségeket ad? Ábrahámnak más lehetőségei voltak, mint Ábelnek. Más dolgokban kellett kitartania. Noénak 120 éven keresztül kellett egy hajót csinálnia. Abban kellett a hűségét megmutatnia. Az álhatatosságát. Ábrahámnak abban, hogy végig sátokban lakott. Az nekem tetszene egyébként. De mindannyiunknak más. Ábelnek más. Ábrahámnak más. De hol van az, ahol Isten nekünk adja ezt? Ahol kitartásra van szükségünk. És Isten adott nekünk jó példákat, akik előttünk jártak, Noé, Ábrahám, Illés, stb., akik kitartottak a maguk pályáján. Félre kell, hogy tegyem a terheimet. Félre kell, hogy tegyem a bűnöket. Hogy kitartással tudjak megfutni ezen a pályán. Hol kell a te életedben a kitartás? Lehet, hogy egy betegség van az életedben. Lehet, hogy egy házassági probléma. Lehet, hogy a gyermekeddel van, aki elment az Úrtól, probléma. Hol kell a te életedben most kitartani? Hogyha látod ezt a pályát, és látod rajta a nehézségeket, akkor biztos, hogy a történelem során találsz valakit, aki ugyanazt átélte, és Istenre tudott nézni, és nem keseredett meg, hanem ment tovább előre. Én biztos, hogy nem tudok mindenben nektek példa lenni, sőt, Tamás, bármiben is tudsz. De találsz magadnak, van! Amikor néha arra adom a fejem, hogy futok, akkor kitartásra van szükségem hozzá. Nem vagyok jó futó, de kitartás kell. Vannak holdpontok. És tudom, hogy a keresztény futás során is vannak ilyen pontok, amikor kifogy az erőnk, amikor elfogy a gőz, nincs lendület. Néha van úgy, hogy úgy megyünk előre, mintha csak vonszolnánk magunkat. Ez a keresztény futás nem elég, hogy maratoni, nem sprint maratoni, hanem még az árral szemben is van, mintha a 10.000-es maratoni futók között kéne az ellenkező irányba futnod. Nem? Az egész világ akar a másik irányba menni. árral szembe kell úsznunk. Ez nehéz. Néha csak úgy beadnánk. Feladom. És az a baj a folyóban, hogy árral szembe kell úszni, hogyha megállunk, akkor megyünk lefelé. A zsidók 11 azt mondta az első versben, hogy a hit a remélt dolgokban való bizalom. És a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Most arról beszélünk, hogy hogyan éljük meg ezt a hitet gyakorlatban. Ezeket a dolgokat nem látjuk, de meg vagyunk róla győződve. A reménységünk még nem látszik, de tudjuk, hogy eljön. Jézus jön vissza. És az ilyen napokon, amikor nincs gőz, akkor jön elő a hit. Leginkább. Uram, nekem jártani erőm sincs. Az egész világ a másik irányba megy. De emlékszem rád, emlékszem Mózesre, emlékszem Ábrahámra, Illésre. Uram, én tovább akarok menni. Én sokat küzdöttem még, mikor kezdtem ezt a pásztori szolgálatot azzal, hogy hát ez biztos valaki sokkal jobban tudná nálam csinálni. És igazam is van. Biztos, hogy vannak, akik ezt sokkal jobban tudnák nálam csinálni. De tudjátok, ez a kérdés értelmetlen. Ha azt mondom, uram, tehát valaki mást kéne, hát nem? Engem akar itt látni Isten. Engem akar használni. És ezzel a dolog le van zárva. És tudjátok, 8 év szolgálat után, 5 év szolgálat után itt Vácon, azt gondolom magamról, hogy sikeres az életem. De nem az alapján, hogy mekkora gyülekezet, vagy hogy nem rontottam el dolgokat, de hogy nem. Nagyon elrontottam dolgokat. Az alapján, hogy Isten engem átformált. Én nem ugyanaz az ember vagyok, mint 5 évvel ezelőtt. És Isten használ engem. Tudna valakit jobban? Hát persze, de ő engem akar itt használni. Nekem jelölte ki ezt a futópályát. És Isten kegyelme folytatja a munkáját bennem és rajtam keresztül. Bezzeg, ha Billy Graham lenne a pásztor. Kétszer ekkora lenne a gyülekezet. De Istennek nincsenek ilyen mi lenne, ha teóriái. Te vagy itt a más, és én téged akarlak használni. És a te pályádon is te vagy. És Isten ott téged akar megerősíteni. Téged akar használni. És ha kegyelemre van szükséged, fogadj el még több kegyelmet, és járjál vele. A siker az, hogyha hűséges vagy abban, amit Isten rád bízott. Én szeretnék hűséges lenni. Amennyire tőlem telik, szolgálni Jézust. És ez az amennyire tőlem telik, ez nagyon fontos. Neked is fontos. Isten a csodákat nem tőlem várja. A csodákat ő csinálja. De ő hajlandóságot vár, hogy Uram, kérlek használj, és változtass meg. Én nem akarom ugyanazokat a hibákat elkövetni, mint tegnap előtt. Amikor kifogyunk az erőből, akkor mit tudunk csinálni? Itt a második vers. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődő vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Nézzünk fel Jézusra. Elég sok szó van az igében a néznire. Van olyan, ami csak egy pillantás jelent, hogy rápillantasz valamire, valami egy olyan alapos megvizsgálás jelent. Van olyan, ami nézni és érteni. A görögben elég sok szó van erre. Amit most látunk, bocsánat, ez a szó, amit itt találunk, a néznire, ez azt jelenti, hogy levesszük a szemünket valamiről, hogy valami másra odafigyelhessünk. Valami félre vonja a tekintetünket. És ezt használja itt az ige, hogy engedd, hogy Jézus így félre vonja a tekintetedet. Nézz fel Jézusra. Mintha valami szebbet találnál, mint amire eddig néztél. És nem ilyen Jézus bennünk. Ott van az életünkben, és milyen gyönyörű dolog, amikor, mintha lehullana a lepel a szemünk előtt, és meglátunk valamit belőle. Elfelejtjük a gondjainkat, a bajainkat. Uram, hát te fantasztikus vagy. És valami ilyenre bátorít minket Isten, de az a fura, hogy néha félreértjük ezt az igeverset. Én is félreértem. Mert úgy értelmezzük, hogy hát Jézus egy példa előttünk. Hogy hát, ha bajba vagyunk, hát nézzünk fel Jézusra, hát ő a tökéletes példa. De szerintem nem erről van szó. Ugye ő olyan főpap, aki megérti a gyengeségeinket, és hozzáfordulhatunk. De most konkrétan nem erről van itt szó. Szerintem. hanem arról, hogy ő a hitnek a szerzője és a beteljesítője. Hogy ő az, aki elkezdte a hit munkáját, és ő az, aki befejezi, és nem csak az én életemben, nem az én hitemnek, hanem a hitnek, a keresztény hitnek a szerzője és beteljesítője. Ha én befejezem a keresztény futásomat, Jézus fog várni a célvonalnál. Az én futásom abban a pillanatban kezdődött, amikor megismertem őt, amikor befogadtam, és ő vár a célvonalnál. Én ránézhetek. Ő az alfa és omega, a világ megváltója, a bárány, aki hordozza a világ bűneit. Ő az, aki vár minket a mennyben a jutalmunkkal, azzal az el nem múló, szeplőtelen örökséggel, ami a mennyben van félretéve számunkra, ahogy Pál mondja. Szó szerint úgy, Péter úgy mondja, hogy fenn van tart a számunkra egy jutalom. Jézus elment, hogy helyet készítsen számunkra, és én nem gondolom, hogy ez úgy fog történni, hogy ő fenntart nekem egy jutalmat, és reméli, hogy odaérek. Hogy elment, hogy helyet készítsen nekem az ő atyának a házában, készíti az aranyutcákat, a falakat, a házakat, az élet folyóját, az élet fáját, és utána, amikor megtörténik az elragadtatás, akkor úgy, hogy csak ennyi. Hol vannak a többiek? Hát én azt hittem, hogy sokkal többen érnek ide. Nem. Azt mondja a Filippi 1.6, hogyha valakiben elkezdi Jézus a munkát, be is fejezi. Aki elkezdte bennetek a munkát, be is fejezi. És elkészített számodra egy jutalmat a mennyben, amit oda fog adni neked. Fenntartja neked azt, hogy amikor odaérsz, ő lehessen az, aki ezt odaadja neked. Én erre a Jézusra nézhetek föl. Amikor kifogy a gőz, amikor kifogy az erőm, hogy Uram, te tartasz meg engem. Tőled van az erő. Te vagy a hitemnek a kezdete, és a vége, a beteljesítője. Jézusról azt mondja ez az igevers, hogy ő az, aki az előtte lévő örömre nézett, amikor vállalta a keresztet. Jézus tudta, hogy milyen lesz a kereszt. Tudta, hogy milyen a kereszt. De nem magától szerintem a kereszttől tartotta legjobban, hanem a legnagyobb agóniája az a Getsemáné kertben volt, ahogy elfogadta Isten tervét, ahol azt mondta, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Én azt gondolom, hogy Jézus jó példa, de ez az igevers nem csak erről beszél. Mert Jézus nem úgy volt hívő, ahogy te meg én. Ő nem újjászületett hívő volt. Amikor szeretnénk letenni a terheinket, akkor szeretnénk letenni a minket megkörnyékező bűnt, és küzdünk, és nem megy, akármennyire szeretnénk. Vannak ilyenek, amikor egyszerűen nem tudjunk megváltozni, nem tudjuk félretenni. Nem működnek a dolgok, és amikor azt gondoljuk, hogy na ennél rosszabb nem lehetne, akkor lesz rosszabb. Akkor mondhatnánk, hogy nézz fel Krisztusra. Mit mondasz erre? Hát bezzeg, neki könnyű. Hiszen ő Isten volt. De nem ezt mondja ez az igevers. Hanem nézz fel Jézusra, aki elkezdte benned a munkát, és végig megy veled minden egyes nap. És ott fog várni a célvonalnál. Amikor kifogysz az erőből, és úgy érzed, hogy nincs tovább, akkor felnézhetsz rá. Tudva, hogy ő megtart téged. Hogy ő erőt ad neked. Erőt ad az ellankatnak. Dávid írta azt, hogy ha ezren is esnek el mellettem, 10 000-en is a jobbon felül, te megtartasz engem, Uram. Ő az én oltalmam és váram, az Úr az én menedékem. Erről szól ez, hogy nézzünk fel. Ő az, aki elindított minket ezen a futáson. Tamás, indulj! De nem csak azt csinálta, hogy erre meg erre kell futnod, és majd a végénél találkozunk, ha eljutsz odáig. Mohamed volt ilyen. A többi vallás ilyen. Így kéne élned. Ha eljutsz a végére, akkor találkozunk. Ők nincsenek mellettük, hogy fogják a kezüket, akik benne bíznak. De a mi Jézusunk itt van mellettünk, és az ő keze rajta van az életünkön, minden nap, minden percben. Elénk tett egy pályát. elétted áll egy pálya, amin futhatsz. Ha eddig nem futottál, lehet, hogy terhek vannak az életedben, amit lehet tenni. De figyeld meg, hogy nem kéri ezt Jézus, hogy tedd le a terheidet. Vagy hogy bűnökkel küzdesz, szabadulj meg tőlük. Bajba vagy, nézz fel rá. Fussd meg a pályát álhatatosan. Nem kéri ezeket anélkül, hogy ne adná meg hozzá az erőt. Ő nem kér olyan dolgot, amihez nem adja meg az erőt. Amiben nincs velünk. Amit nem akarna elvégezni bennünk. Ez nem egy nyűg, amit ránk bízod. Aj, ne, Tamás, ha megint arról beszélsz, hogy attól a dologtól meg kell szabadulnom. Nem, ezt Jézus akarja elvégezni. Én egy centimétert nem tudtam még változni az életemben. De meg tudtam engedni néha, hogy Uram, felnézek rá, te vagy az én erőm, változtass meg, kérlek. Hogy meg tudjam futni ezt a pályát. A hit a remélt dolgok felől való bizalom. A nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Dolgok, amiket nem látunk, de megragadjuk. A menny, Jézus visszatérése. Az a különleges futásunkban, hogy látjuk a célvonalat, anélkül, hogy látnánk ott már a fizikai szemünkkel. Tudjuk, hogy hová futunk. Ebbe hívott minket Jézus. Ebbe a hitfutásba hívott el. Kaptál egy rajtszámot, fussál. És azt gondolom, hogy a zsidók 11 ugye véget ér itt az utolsó versével, de Isten előtt nem. Isten előtt a zsidók 11 még mindig íródik rólunk, emberek, akik hitben járnak. És ha megfigyeled a zsidók 11-ben, vannak emberek felsorolva, de mintha csak a jó lenne ott. Dávid, Ábrahám, hát én emlékszem, hogy ők azért nagyon elszúrták Mózes. Hát hol vannak ezek a történetek? Az a történet, ami zsidók 11-ben ír rólunk Jézus, az ugyanilyen. Nem a bukásainkról emlékezik meg Isten. A ti bűneitökről többé nem emlékezem, mondja az Úr. De azokra a dolgokra, amiket a hitben járásunkban teszünk, az le van írva Isten előtt. Jézus az ő előtte lévő örömre nézett, amikor vállalta a keresztet. Jézus, amikor pár hónappal a kereszt halál előtt sétálgatott Salamon csarnokában, akkor én azt gondolom már tudta, hogy az ő halála után 3000 hívő fogja ott hallgatni az apostolok hangját. És erre nézett, erre az örömre. Ez az öröme Jézusnak. Te, meg én. Mi hívők. És ezért vállalta a gyalázatot, ezért vállalta a keresztet. Egy borzalmas hely volt, ahol az atya elfordult tőle, hogy az ő haragja kiárat Jézusra, de Jézus vállalta, mert tudta, hogy mi van a kereszt másik oldalán. Te, meg én. Mondhatnám így is, hogy ő látta Gémes Tamást, amint megigazulva áll az atya előtt. És azt mondta, hogy ez az én örömöm, megteszem, érte. Látta, hogy megfürdök az bárány vérében, ahogy megtisztulok a bűneimtől, ahogy kikerül az üresség a szívemből, és betölti az öröm. És megtette ezért Jézus. Ez megéri nekem. Az előtte lévő örömre nézett, amikor vállalta a gyalázatot. Te meg én. Ez a kincse. Hogy ott leszünk az atya előtt. Amikor már nem a bűnei vagyunk, hanem Istené, és azt mondja, hogy enyém vagy örökké. Azt mondja a Zofóniás könyve, hogy újjongó örömmel fogad minket. Az eredeti szövegben ez úgy hangzik, hogy énekel nekünk Isten. Újjongó öröm éneket énekel nekünk Isten. El tudod ezt képzelni? Isten dalra fakad. Azt mondja a Zsoltárok könyve, amikor az Úr hangjára megremennek Kádés pusztája. Megremegnek a cédrusok Libánonban. Elolvadnak a hegyek. És ez az Isten elkezd nekünk énekelni. Újjongó örömmel éneklek neked. Ez az öröme Istennek, hogy te végigfutod ezt a pályát, és ott találkozol vele a mennyben. Olyan jó Istenünk van. Ma, ha szükséged van erőre, akkor nézz föl Jézusra. Erre a Jézusra. jöjj a te erőd. Ugyanezt csinálta Dávid is. Egyszerűen nagyon el volt csüggedve. Úgy volt már, hogy saját katonái végeznek vele, és ő erőt kapott az Úrtól. Felnézett Jézusra. Lehet, hogy ugyanez kell ma, de az Istenünk ugyanaz, mint Dávidnak. Itt van ez a hitben járás dolog, ami nem olyan elméleti, mint ahogy a zsidó 11-ből gondolhatnánk. Ez egy nagyon gyakorlatilag dolog. Ahogy itt a zsidó 12-től mondja. Nem olyan értelmetlen hitmaszlag, mint ahogy néhány ige hirdetésből hallatszik. Nem arra van a hit, hogy gazdagok legyünk. Hogy mindenben meggyógyuljunk. A hit az a remélt dolgokban való bizalom. A nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Összekapcsolja az életünket a reménységgel. Hogy Jézushoz megyünk. Ezt teszi nagyon gyakorlatiassá nekünk Isten. Hogy hogyan éljük ezt meg. Futottak előttünk már páran. Olvashatsz róluk az Ószövetségben, Újszövetségben. Kereshetsz egy életrajzot. Nagyon jó ezeket elolvasni. És látni, hogy más ugyanazt átélte, mint én. És bízott Istenben. Nem kezdett panaszkodni. Keseregni. Járt az előtte lévő pályán. Ha vannak bűnök, vannak terhek, akkor ehhez Jézus erőt ad, hogy letegyük. És mindannyiunknak van. Esetleg kérd, hogy Isten vizsgálja meg a szívedet. Uram, hogy minek kéne menni? Hogy kevesebb dolog álljon a polcon. Hogy legyen hely arra, hogy használj. De amikor eljutsz ennek a pályának a végére, akkor tudd, hogy Jézus megjutalmaz téged. Egy jutalom vár téged. Néha úgy gondoljuk, hogy én kudarc vagyok. Na azokra a dolgokra ő nem emlékezik. A végén megjutalmaz mindazért, amit ő tett bennünk. A hit az a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A remélt a dolgokban való bizalom. Amikor elcsüggedsz, akkor felnézhetsz Jézusra, aki hordoz téged. Jézus leült az atyának a jobbjára. És alig várja azt a napot, amikor mi megjelenünk előtte. Szeretnék kérni, hogy álljatok fel egy pillanatra. Drága Jézus, te látod a mi életünket, Uram, és köszönjük, hogy elindulhatunk ebben a futásban, Uram, amit kijelöltél nekünk. Köszönöm, hogy itt lehetünk együtt testvérekként. Tele vagyunk, Uram, gyengeségekkel, meg kudarcokkal, sokszor kétségekkel. Ugyanolyanok vagyunk, mint Illés. De Uram, köszönöm, hogy írsz rólunk egy történetet a zsidók 11-hez. A mi hitjárásunkról. Én imádkozom, hogy minden egyes testvéremet, engem is, töltsd be erővel, hogy elvégezhessük ezt a futást, ahogy Pál is írta. Én a hitet megharcoltam, a hitet megtartottam, a futásomat elvégeztem. Uram, köszönöm, hogy mindannyiunk életére van egy terved. Mindannyiunk tervében van egy terület, amihol ki kell tartanunk. És én kérlek, Uram, újítsd meg a te erődet ezeken a területeken. Te vagy a mi erőnk, a mi sziklavárunk, a menedékünk, Uram. És köszönöm, hogy felnézhetünk rád. És te itt vagy velünk. Áraz ránk a lelkedet, Uram. Hadd nézzünk mi is arra, ami előttünk van. Segíts kitartani. És Uram, imádkozom azért, hogy használj minket, még a bukdácsolások, botladozások közepette is. Uram, hogy megteremjük azokat a gyümölcsöket, Uram, amit nekünk szántál, a mi életünkön keresztül akarsz elhozni. És hadd lássuk, hogy Uram, ez egyedül tőled van, tiéd minden dicsőség, Uram. Pál azt írt a Timóteusnak, hogy erősödjél meg a kegyelemben. És ezt kérjük mi is. Ahogy próbálunk járni a hit útján, az igazságban, árasz ránk a kegyelmedet, Uram. Kegyelmet kegyelemre. Köszönjük, hogy Te vagy a reménységünk, ahogy ez a fejezet erről szól. És Te elkezdtél bennünk egy munkát, és be is fejezed. Uram, imádkozom azokért, akik elfáradtak, akiknek elment a gőz, a türelem, elfáradtak annyira, hogy nem tudják, hogyan folytassák. Hogy ma legyen egy találkozásuk veled. Találkozz velük, Jézus. Azon a területen, ahol éppen vannak. És hadd halljanak tőled. Ahogy akkor Dávid is, ahogy Pál is sokszor, ahogy mi már megtapasztaltuk újra, Uram, hogy álhatatosan futhassunk, Jézus. És a végén megjutalmazhass, Uram, jó és hű szolgám. Köszönjük ezt a vasárnapot, Uram, köszönjük a munkádat közöttünk, folytasd, kérjük. Jézus nevében. Amen.